Azt hiszed, hogy ismered a testet, de nem. Ez a mai állításunk, és ezt fogjuk körbejárni, és szakértő vendégünk is van. Köszöntök mindenkit, itt a Nők az úton következő adásában. Én Csorba Anita vagyok.
Sziasztok, én pedig Slavka Éva, a vendégünk pedig Cserhelyi Herold Janka, termékenységtudat szakértő, aki a hormonmentes blogról lehet számotokra ismerős. Szia Janka!
Szia Janka! Sziasztok. Nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon és hát egy izgalmas 20 perc elé nézünk, és én már nagyon vártam ezt a beszélgetést. Ugyanis nagyon szeretem a YouTube csatornádat. Egy jó pár videót megnéztem, és kezdjük pont a cím rákötéssel, hogy hogy valóban megnéztem a női testről szóló kisfilmedet, és itt vagyok 40 évesen, és rájöttem, hogy nem ismerem a testemet annyira, mennyire kéne, és döbbenetes volt.
Sokan vannak ezzel így. Nagyon sokan. Sokkal többen, mint kéne.
Miért merünk róla nehezen beszélni? Vagy nem ismerjük? Miért van ez?
Ez valahogy... Szerintem megvan a közös tapasztalásunk egy csomó minden kapcsán, és egyszerűen annyira belénk ivódott az, hogy ez tabu, vagy annyian hozzuk magunkkal azt, hogy otthon sem beszélünk róla, az iskolában sem beszélünk róla, nincs meg igazából rendszer szinten az, hogy merjünk beszélni a testünk működéséről, a ciklusunkról, a termékenységről, a csomó mindenről, ami azt hiszem, hogy alaptudás kéne, hogy legyen, és igazából fogalmunk sincs róla, mert nem kerül így elő, és hogyha az édesanyánk nem tudja, nem tudom, felmenőink nem tudják, nem tudták ezt átadni, akkor honnan tudnánk így, hogy hogyan tudnánk így.
Tehát akkor ez egy ilyen új kihívás számukra, mert mondjuk, hogyha visszagondolok, hogy anyukám mesélte, hogy ő honnan ismerte meg akár a menstruációs dolgokat, hogy ez hogy működik, akkor például nem az anyukája mesélt róla, hanem például volt egy felvilágosult nagynéni, aki mesélt róla, amikor 10. éves volt, és igen, ezt hordozzuk az anyáink történetébe, hogy ők sem tanulták meg, vagy ők nem tanulták meg, hogy akkor ez hova forduljanak, kitől kérdezzenek. És gondolom ezt hoztuk mi is magunkkal, hogy akkor merjük-e kérdezni. Mondjuk én már nagyon sok mindent mint a nagykámtól tudom meg, mert ez nagyon szabad téma, de hogy ezt nem, ők nem hozták, tehát nekünk ez egy több dolog.
Azt gondolom, hogy abszolút így van, és szerintem nagyon, nagyon hiányzik a rendszer szint. Tehát nagyon hiányzik az, hogy iskolai felvilágosítás is, mint olyan, az így vagy van, vagy nincs. Tehát, hogy nincsen benne igazából egy keret tantervben az, hogy ennek lennie kéne, hanem egészségóra van, elvileg, vagy egészségnapot kell tartani egy iskolának, és akkor annak a keretein belül így végül is lehet az a dohányzás káros hatásaira való figyelemfelhívás is, és lehet a felvilágosítás is. Tehát, hogy nincsen meg az, hogy akkor ezzel így összességében kéne foglalkozni, a másik meg az, hogyha oké, van egy felvilágosítás mondjuk 6. korban, vagy nem tudom, valamikor, amikor úgy gondolják, hogy kell beszélni a kislányokkal már a menstruációról, meg a termékenységről, de hogy egy tanórában lehet igazából átadni, vagy gyakorlatilag védőnők mennek el általában, de ők sem arra vannak kifejezetten kiképezve, hogy gyerekeknek beszéljenek erről a témáról. Tehát ez egy óriási hiány, egy nagy tátongó ügy.
Online mennyire érnek el információkat? Azért a fiatalok főleg online térből tájékozódnak, és akkor talán ők már több mindent tudnak. De hogy találják meg megfelelően az információt? Illetve miért fontos, hogy megfelelően képben legyünk a saját testünkkel kapcsolatban?
Próbálom szétbontani így a kérdéseket, hogy hát ez az, hogy találják meg azt, hogy melyik a megfelelő információ. Tehát így igen, online most már elvileg bármit meg lehet találni, de gyakorlatilag mondjuk a gyerekek, fiatalok nem arra fognak alapvetően rákeresni, hogy ha ez a témakör érdekli őket, hogy nem tudom akkor most miért csúszik a menstruáció, vagy hogy hogyan működik a ciklus, mert nem is tudja, hogy mi ez az információ, amire igazából keresni akar. Tehát ezért nagyon nehéz, mert így keres valamit, jó, hogy működik a menstruáció, az még így talál, és akkor arról talál mondjuk információkat, de hogy hol talál olyat, ami kellően szórakoztató, kellően informatív, megfelelően adja át nem csak a tankönyvi tudást, hanem annál többet, meg praktikusabbat, és igazából vannak szerencsére már azért ilyen felvilágosító oldalak, de alapvetően azt meg szerintem inkább a szülők találják meg, arról van szó, nem feltétlenül pont a gyerekek. Úgyhogy ezért próbáltam én meg egyébként ezt az egészet úgy YouTube-ra becsempészni, hogy akkor beszéljünk erről nyíltan, akkor átadom én az információt, biztatom a szülőket, hogy nézzék meg akár ezeket a videókat, és tájékozódjanak ők onnan, és aztán adják tovább ők onnan az információkat.
Miért fontos a termékenység, tudatosság. Látom,
hogy én nekem még be, igen, bevágok eléd. Szerinted mi a helyes, mi lenne az ideális útja ennek az információ áramlásnak, tehát anyáról gyerekre, vagy, és akkor azt is, hogyan, én mint anya, egyébként ez most pont egy ilyen aktuális probléma nekem, hogy ezt hogyan lehet jól megoldani, vagy ezt hogyan lehet ezt átadni. Egyrészt ugye én sem vagyok tökéletesen biztos mindenben, pont az információ hiány miatt, másrészt aztán az információ áramlást, hogyha nézem, mint példa az édesanyámtól, az biztos, hogy nem úgy szeretném például csinálni, tehát hogy arra nincsen jó példám, úgyhogy ebbe így most én eléggé el vagyok veszve.
Én nekem nagyon-nagyon tetszik az, ahogy az északi országok, svédek, finnek csinálják, ugye ott alapvetően nem is felvilágosításnak hívják az egészet, hanem szexuális nevelésnek, és én nekem is ez az irányban, ami tetszik, magam próbálok képviselni, hogy nem az van, hogy egyszer leülünk, és akkor egy kínos beszélgetés, hogy na, most akkor így beszéljünk.
Hát tehát maximum Magyarországon ez van, nem? Tehát, és akkor ez jó, ha van? Tehát, hogy
jó, ha ez van. Igen. Amikor leülsz, nem tudom, 13-14 évesen, és akkor na, kislányom, mit tudsz? Mindenkinek kellemetlen.
De ez még nagyon jó, hogy kérdezz először szerintem, ha nem tudom elkezdi mondani kérdés nélkül, mert szerintem olyan is van, és ez még rosszabb.
Biztos, ha egyáltalán.
Ha egyáltalán
megvalósul bármilyen. Hanem ott ugye az van, hogy nyíltan válaszolnak a gyerek minden kérdésére az őszintjének megfelelően, és ez gyakorlatilag már az óvodában elkezdődik. Tehát ez most lehet, hogy én meredek elhangzik, de nem szexuális neveléssel kezdődik, tehát nem arról szól, hogy na most akkor beszéljük át, hogy hogyan lesz a kisbaba, de hogyha a gyerek kérdez, akkor az őszintjén válaszolnak bármire, ami a testével kapcsolatos, és ezt így elmondtam már máshol is példaként, hogy én mondjuk úgy csinálom a kisfiaim, vagy 4 és 6 évesek, hogy bármi, ami kérdés, most kakipisi korszakban voltak, ugye még így óviskorban, és akkor feltesznek ilyen kérdéseket, hogy melyik állat kaki a legnagyobbat? És így nevetséges, meg lehet, hogy van, aki azt mondaná erre, hogy na jó, nem beszélünk ilyenekről, hagyjuk ezt, meg nem tudom, és jó, akkor én meg megkerestem nekik, hogy melyik, vállalom a gyengeségeimet is, tehát azt is, hogyha nem tudom, akkor azt mondom, hogy na várj, utána nézek, hogy mi erre a válasz, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy dolog bármi ilyen terület kapcsán, hogy vállalja az ember azt is, hogy oké, én ebben nem vagyok biztos, de akkor nézzük meg együtt az információt, és ugye ott az északi országban úgy csinálják, hogy ez, ami már oviban zajlik, ez olyan jellegű szexuális nevelés, hogy például megtanítják a gyerekeknek a bugyi szabályt. Tehát egyfajta nagyon erős testtudatot adnak a gyereknek.
Bugyi szabály?
Bugyi szabály. Ugye, ami arról szól, hogy megtanítják azt, hogy a tested a tiéd, vannak a testednek olyan részei, amihez bárki csak engedéllyel, a te engedélyeddel nyúlhat hozzá, hogy megtanítják a gyerekeknek azt, hogy ott például az orvosi vizsgálat is úgy zajlik, hogy az orvos engedélyt kér, elmondja, hogy mi fog történni, azt mondja, hogy ugye megvizsgálhatlak, és nem egy ilyen autoritár valami van, hogy akkor jó, akkor most a kisgyerektestével azt csinálok, amit akarok, mert hogy azt látom, hogy náluk azért ez eléggé benne van így a köztudatban nagyon sok minden kapcsán. És akkor így termékenység tudatosságról beszélünk, de hogy a végére oda jutunk ki, hogy igazából ez egész egyfajta testtudat, meg egyfajta ilyen én tudat, hogy mit lehet, mit nem, hogy megtanul nemet mondani már kisgyerekkorban, és ez nálunk nagyon-nagyon hiányzik, azt gondolom.
Hol ütközik ki leginkább egyébként a termékenység tudatosság hiánya? Melyik életszakaszunkban például egy szüléskör, milyenként vagy?
Babatervezés. Nagyon erőteljesen. Ugye konkrétan, amit termékenység tudatnak hívok, mint módszer, mert ugye ez egy módszer, amit én oktatok, ez arról szól, hogy 3 alapvető termékenységi jelet figyelünk meg. Arról szól, hogy a ciklusunkat megismerjük, a testünk működését megismerjük, a termékenységünk működését megismerjük, és akkor ezt a tudást, ezt lehet alkalmazni babatervezésre, fogamzásgátlásra, meg gyakorlatilag a hormonháztartásunknak a nyomon követésére. És akkor ez szintiszta biológia igazából, mert hogy ez a 3 alapvető termékenységi jel egyébként ez a alaptestőmérsékletünk, a méhnyakunknak az állása, a mélysége és a méhnyakja.
Ezt hogy honnan tudjuk saját magunk, mert én például csak nőgyógyásztal, amikor mondja, hogy éppen most mennyire vastagszik a falon, stb. Elmond egy csomó paramétert, és igazából innen tudom, hogy én saját magam is tudom ezt tapasztalni, és megismerhetem?
Igen, ez abszolút ez az általános gondolat. Például, hogyha a méhnyakunkról beszélünk, meg úgy egyáltalán a hüvelyünkről beszélünk, vagy az intim részeinkről beszélünk, akkor mindenkinek ez ugrik, vagy igen, ezzel akkor találkozom alapvetően, hogyha az orvos azt mondja, hogy nem tudom, mondjuk mennyire nyitottam én nekem, hogy nem zárt, vagy babatervezésnél. Ugye maga ez a nyák, amiről beszélgetünk, ez pedig az a fajta nedvesség, amit akkor termel a mi nyakunk, amikor a termékeny időszakban vagyunk. És ez látszik, tehát ez egy olyan jel, amivel igazából együtt élünk, onnantól kezdve, hogy belépünk a pubertáskorba. Csak ez azt gondolom, hogy ez még nagyobb tabu téma, mint maga a menstruáció. Mert hogy azt látom, hogy a hüvelyünk kapcsán például van egy ilyen burok, ami így körülveszi a nőket, vagy ami így ömlik ránk a médiából alapvetően, hogy tisztának kell lenni, száraznak kell lenni, és közben pedig ott van egy éltető jel, ami abszolút szükséges ahhoz, hogy megtermékenyüljünk, hogyha arról van szó, meg egy nagyon erőteljes visszajelzést ad arról, hogy milyen az ösztrogén szintünk, hogy milyen a progeszterol szintünk, és akkor már konkrét hormonjainknál tartunk. És mégis ezt valahogy el akarjuk tüntetni, vagy semennyire nem beszélünk róla, vagy mindig, hogyha azt mondom, hogy nyak, nyák, akkor először félreértik, hogy miről beszélek, utána zavarba jönnek.
Igen, azt nézzük is meg, hogy mi ez, meg hogy akik most hallgatják ezt az adást, hogy tudják kicsit jobban megismerni saját magukat, a saját ciklusukat.
Ugye a nyak, nyák, és azért tényleg nagyon fontos erről beszélni, mert azt gondolom, hogy alig hallunk erről a dologról. Az a nedvesség, ami akkor termelődik, amikor a termékeny időszakban vagyunk, amikor az ösztrogén szintünk növekszik a szervezetünkben. Mondhatjuk úgy, vagy szokták úgy mondani, hogy ez a ciklus közepe felé történik, de ez attól függ, hogy kinek milyen hosszú a ciklusra, szóval egyáltalán nem biztos, hogy ez a ciklus közepére.
Ez egy menstruációs naptár, például az én menstruációs naptáramban ugye követi a ciklusok folyamatát, és akkor ott mutatja azokat az időszakokat, amikor termékenyebb vagyok. Ez mennyire valid, erre támaszkodhatunk?
Ez abszolút statisztika, tehát az, amit az ilyen menstruációs appok általában jeleznek, hogy na most akkor nagyjából termékeny időszakban vagy, ez csak abból van, hogy ő kiszámolja, hogy
nagyjából.
Igen, egy ilyen nagyjáboli dolog, de arra nem lehet biztonságosan támaszkodni, hanem ugye amit én tanítok, itt abszolút a testünk jeleiről és a biológiáról van szó. Tehát nem statisztikán múlik, hanem azon, hogy te megfigyeled a saját testedet, és az alapján tudod, hogy adott napon termékeny vagy-e vagy nem.
Honnan tudjuk? Mit figyeljek? Mit figyeljünk?
Ahhoz, hogy módszerként lehessen ezt alkalmazni, ahhoz ezt a három termékenységi jelet, amit már említettem, hogy az alaptestőmérsékletünket, a mi nyakunknak az állását, milyenségét, ez opcionális, ez nem feltétlenül muszáj, és a mi nyakinyáknak az állagát. És akkor itt kitérek arra, hogy a nyaknyák az alapvetően az a nedvesség, amit a hüvelyünk a termékeny időszakban termel, és hogy ezt így plasztikussá vagy képszerűvé tegyem, az, ami mondjuk a ciklusunk elején, ugye a menstruációnk után van egy időszak, amikor attól, hogy milyen hosszú a ciklusunk, amikor kicsit szárazabbnak érezzük magunkat, és utána elkezdődik így a nedvesebb érzet a hüvelyünkben. Ez elindulhat onnan, hogy egy ilyen krémes állagú, fehéres valamit tapasztalunk, aztán már tejszerű, vízszerű valami, és a legtermékenyebb időszakunkban van az, és ilyenkor szokott jönni az aha élmény, hogy ilyen vízszerű vagy tojásfehérjeszerű nyák az, amit a hüvelyünk termel.
Igen, ezt ilyenkor nem mondják el, hogy igen, ez teljesen természetes, semmi gombás fertőzés nincsen, hanem ez azt jelenti, hogy de tényleg...
Azt jelenti, hogy jól működik a szervezet, igen. És termékeny vagy.
És ugye ezt általában, mi azért nagyon sok mindent megbeszélünk a barátnőimmel, de mondjuk ez az a téma konkrétan, amit nem igazán, hát talán érintőlegesen egy nagyon picit, óvatosan, de hogy még köztünk is, ami tényleg minden szóba kerül, de valahogy ez mégsem, pedig... Milyen fontos lenne?
Mindig, amikor kimond ezt a tojásfehérjés dolgot, hogy tudod, van olyan néha, amikor pisiléskor olyan kis nyákcsóvaként úgy kilóg valami. És akkor így néznek, nem, hogy ú, ezt te így kimondod, így először ez van, és utána meg, hogy
jó, ez normális.
És utána látom, hogy mindenki is, aha, oké, akkor ez tök egészséges. Wow, de jó, és nem, előjön ez ilyen barátnői beszélgetésekben, hogyha én ott vagyok. És volt olyan, amikor barátnőm diplomás, tényleg 20 éves, 20, akkor voltunk, nem tudom, 27 év körüliek, és ott szembesült azzal, hogy hogy így működik a testem. És mondta, hogy most spóroltam meg neki egy gyógyászati vizsgálatot, mert ő nemrég hagyta abba a fogamzásgátlót előtte, és ugye, hogy fogamzásgátlót szedünk, hormonális fogamzásgátlót, akkor ezt így nem tapasztaljuk, mert nem termeli a szervezetünk a saját hormonjainkat, hanem kívülről visszük be a hormonokat. Tehát nem ugyanezt történik akkor a szervezetünkben, mint egy hormonmentes vagy természetes ciklusunk esetében. És ő úgy volt vele, hogy 13 éves korától kezdve szedett fogamzásgátlót, úgy egészen addig kb., amikor ott beszélgettünk. Mondta, hogy most hagyta abba nemrég, és szurkált a hasa, és nem tudom, furán érezte magát, és akkor jött ez is, ez a nyákcsóva dolog, és ugye azt hitte, hogy valami nagyon durva betegséget kapott el, és már így menni akart orvoshoz, hogy most akkor mi lesz, most nem tudom, mindenféle szűrésre, hogy mi történhetett vele, és mondta, hogy úristen, akkor ez csak annyi, hogy elkezdett ébülelni. És hogy ez így nincs benne a fejünkben, hogy
hát abszolút nincs, szerintem.
Hogy ez egészséges, és normális, és sőt, az a jó, hogyha ezt tapasztalod.
Kis babavárásnál milyen információ segíthet minket a saját testünkkel kapcsolatban?
Hát pontos, azért emlegetem ennyit a nyákot, mert egy babatervezésnél ez az egyik legfontosabb dolog, amit érdemes figyelni, mert hogy ez az, ami azt mutatja, hogy haladunk az ovuláció felé, ez az ösztrogén szintünket mutatja, ami közvetlenül ahhoz vezet, hogy megtörténik az ovuláció. Úgyhogy ez az egyik, ami mutatja nekünk azt, hogy termékenyek vagyunk, és ennek alapvetően az a szerepe egyébként ennek a nyaknak, hogy segíti a spermiumok kimérését a szervezetünkben. Tehát amikor ez a nyák van, akkor tudjuk, hogy termékenyek vagyunk, és akkor abszolút alkalmas az idő arra, hogy...
Hát menstruálunk, utána egy picit szárazabbak leszünk, és akkor elkezdődik egy ilyen nyákos időszak, pár nap. Akkor tudjuk, hogy ovulálunk, és akkor befogadó.
Ez egy ötletnak nagyjából, és egyébként a víztartalom növekszik ennek a nyáknak, amit a ményakunk termel. És ami még rendkívül fontos információ, és ami a módszeré teszi, hogy ugye ezt a több nem egy jelet ellenőrzünk, hanem több jelet ellenőrzünk. Baba tervezésen egyébként ez a legfontosabb tényleg ez, hogy tudjuk, hogy mikor lenni termékenyek, de az alaptesthőmérsékletnek a mérése, ami azt jelenti, hogy minden reggel ugyanabban az időben megmérjük a hőmérsékletünket, még ébredés után rögtön, tehát még mielőtt felkeltünk volna, vagy bármit csináltunk volna, az kirajzol nekünk egy csodálatos hőgörbét a ciklusunk alatt, ami azt fogja mutatni egészséges esetben, hogy a ciklusunk elején alacsonyabb a hőmérsékletünk, és a ciklusunk második szakaszában van egy magasabb hőmérsékleti skála, ez egy ilyen kétfázisú görbét fogunk látni, és akkor az pedig megmutatja azt, hogy igen, megtörtént az ovuláció, és hogy milyen a progeszterol szintünk, mennyire hosszú az a szakaszunk, ami az ovulációtól a menstruációig tart, azt hívják luteális szakasznak, ami szintén nagyon fontos, mert azt mutatja azt, hogy mennyi a progeszteron szint a szervezetünkben, vagy megfelelően termeli a szervezetünk a progeszteron. És ez is nagyon-nagyon fontos baba tervezésnél is, mert alapvetően az már egy terméketlen időszak, tehát akkor már nem történhet tervezés, viszont a beágyazódás ebben az időszakban történik. És ez rengeteg mindent elárul az egészségi állapotunkról, hogy milyen hosszú például ez a vitális szakaszunk, és ezt se szokták így emlegetni, hogy amúgy ez mit, vagy hogy ez miért.
És mennyi a hőkülönbség egyébként van?
Személyenként változó, akkor mondhatjuk azt, hogy megtörtént az ovuláció, hogyha van már 3 magasabb hőmérsékletünk, az első alacsonyabb hőmérsékleti szakaszhoz képest, és a harmadik az 0,2-kal magasabb, mint az alacsony hőmérsékletekből a 6 alacsony hőmérséklet legmagasabbika. Ez most már ilyen konkrét szabály így a rendszeren belül, de ugye ez azért fontos, mert akkor tudjuk, hogy jó, nem csak arról van szó, hogy így random volt egy magas hőmérsékletünk, mondjuk egy láz miatt, vagy ilyesmi, hanem hogy tényleg megemelkedett a hőmérséklet. És ez azért nagyon érdekes, mert például volt olyan lány, aki írta nekem, hogy úristen, megoldottam egy olyan problémát ezzel az információval számára, amit éveken keresztül járt orvoshoz, hogy miért van az, hogy minden hónapban neki van pár nap, amikor hőemelkedése van.
Igen, ezt így én is észrevettem a menstruációm környékén, hogy hol van egy olyan szakasz, amikor nagyon melegen van, meg hol fázom, és én ehhez közöttem, hogy oké, akkor már tudom, hogy mi történik,
igen,
még ha felületes
is. Önnek egy konkrétan hőemelkedése volt, ugye 37 fok körüli hőemelkedése, és mondta, hogy már minden volt, már kivizsgált vérvételt, tényleg minden, és egy orvos nem mondta neki azt, hogy egyébként ennek közel lehet a ciklusod. És mondta, hogy úgy, hogy egy olyan problémát oldottam meg neki, ami miatt ő azt hitte, hogy már nem tudom, valami óriási baja van, és közben kiderült, hogy oké, ő nagyon érzékeny, tehát azért nem ez az átlagos, hogy valakinek hőemelkedése van ebben az időszakban, de előfordulhat.
Mi határozza meg annál a szakasznál, luteus,
ezt mondtál?
Luteális szakaszban, hogy képet kapunk az egészségi állapotunkról. Erről egy nagyon röviden mesélsz, hogy mi az a...
Igen, ugye nagyon fontos az, hogy ez a szakasz milyen hosszú. Mert hogy azt mondjuk, hogy az egészséges mentális szakasz az ilyen 14 napos a tankönyv szerint, de azt látom egyébként most már az elmúlt 3 évben rengeteg külgörvét látok, rengetegen tanulják tőlem ezt a módszert, hogy inkább a 12 az átlagos, nem tudom, hogy ez az átlagos egészségi állapotunknak köszönhető-e vagy minek, de hogy így ilyen 12-től 16 napig az úgy teljesen normális, hogyha 10 napnál rövidebb ez a szakasz, akkor viszont az problémát jelenthet a tervezés esetén, és akkor kell valamit kezdeni azzal, hogy a szervezetünk megfelelő progeszteron mennyiséget termeljen, mert az arra utal valószínűleg, hogy alacsony a progeszteron.
És akkor így nem tud annyira jól beágyazódni.
Így van, tehát az a beágyazódás már okoz problémát. És nagyon sokszor látom azt, hogy ez egy ilyen alapvető probléma.
És az a logikus magyarázat, a magasabb hőmérsékletnek a testnek, én mindig azt tapasztalom, hogy van valami logikus, hogy a beágyazódás segíti, hogy ott melegen tartja, meg mi?
Hú, ezt így közvetlen összefüggésként nem mondanám. Úgy azért történik ez, mert gyakorlatilag ez a progeszteron emeli meg a hőmérsékletet.
De igen, egy ilyen összefüggés.
Biztos, hogy van összefüggés, ugyanis a várandóság alatt is magasabban marad a hőmérséklet alapvetően, illetve egészen addig, amíg a méret mondjuk ki nem alakul, úgy nagyjából 12. hétig, addig ez a sárga test termeli a progeszteront, és akkor utána meg a méletén veszi át ezt a progeszteron termelő, meg hormon termelő szerepet, de hogy biztos, hogy ennek a magasabb hőmérsékletnek van szerepe abban, hogy
megkérdezem meg gyorsan, ezt érdekel, hogy olyan sok esetben hallani, hogy valaki teherbe esett, és még a menstruációja megmaradt, hogy ez vajon miért lehetséges?
Nagyon sokszor van az, hogy összekeverik, és igazából nem menstruáció az, amit tapasztalnak, hanem másfajta hormonális vérzés. A menstruációnak azt nevezzük, amikor megtörtént az ovuláció, és utána az ovuláció után a ményáka el kell válni. Hogyha a várandóság alatt van egyfajta vérzés, amit menstruációnak érzékelnek, általában abban nincsen ményáka, hiszen ha a ményáka el kell válni, akkor a babának is baja lenne, tehát akkor az már egy betérés lenne. Úgyhogy az egy... Tehát ilyen hormonális vérzésnek nevezhető, de általában más van a háttérben. Ezt így az orvosok is el szokták magyarázni olyankor, hogy menstruációnak érzékelhető, de a szószoros értelmében nem az, ami ilyenkor történik. És ami még azt gondolom, hogy nagyon fontos így a termékenység tudattal, meg a módszerrel kapcsolatban, ez a tudás, mivel arról szól, hogy tudjuk, hogy itt van egy termékenyek, ezt lehet használni nagyon biztonságos fogamzásgátlási megoldásként is. Én magam már régóta, amióta kisebbike megszületett, azóta alkalmazott fogamzásgátlásra.
Nevezzük nevén akkor, hogy mikor lehetünk együtt biztonsággal a partnerünkkel, hogyha a ciklusunkat figyeljük. Egyéb védekezés nélkül?
Így van, mert hogy a luteális szakaszunk gyakorlatilag az egy terméketlen szakasz.
Hát, hogy akkor az ovulációtól számítva az a 12 nap.
Így van, de ezt így, most ezt így mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ettől függetlenül, így most ez alapján, amit itt elmondtam, meg amit a blogomban lehet olvasni, meg egy csomó minden alapján, sok-sok info, de ez alapján még nem lehet fogamzásgátlásra alkalmazni, hanem ehhez azért egy nagyon pontos szabályrendszert kell megtanulni, hogy ezt biztonsággal lehessen alkalmazni, és én ezt egyébként online tanfolyamon tanítom, ami 8 hetes. Tehát az 8 hetes és heti 3 lecke, elég kemény tudásanyag, azt kell, hogy mondjam, tehát az anatómiától indulunk, és így mindenem végig haladunk. Ha valaki ezt fogamzásgátlásra szeretné biztonságosan alkalmazni, akkor el kell szállni az időt.
Hol találják meg?
Igen, egy kicsit Jankáról akartam kérdezni, hogy hogyan lettél az utadon, hogyan lettél termékenységtudat szakértő, és mesélj egy kicsit magadról, illetve, hogy hol találnak meg téged a hallgatók.
Maga az egész utam azon az a saját problémakörbe indult, tehát azt gondolom, sokan vagyunk így, hogy én magamnak kerestem biztonságos hormonmentes fogamzásgátlási megoldást, mert én is szedtem éveken keresztül fogamzásgátlót, és sajnos nagyon sok mellékhatását megtapasztaltam magamon, az állandó migréntől kezdve a légszomjon át a depresszióig, vagy hát az ilyen depresszív szorongásos tünetekig, libidó csökkenés, meg hát, ami így a nagykönyvben meg van írva, és amint abbahagytam a fogamzásgátlót, jobban lettem, viszont utána így, na hát akkor mi legyen, de akkor már így együtt voltunk a férjemmel, és úgy voltunk vele, hogy egyébként akár jöhet is a baba, de hogy még azért egy kicsit itt tartanánk egy babamentes időszakban, mielőtt belevágunk. És akkor találtam rá igazából arra, hogy egyébként van ez a módszer, és vannak más megoldások, és hát innen indult az egész történet. És akkor még így lazábban vettük ezt a dolgot, mert hogy az volt, hogy hát jön. És egyébként az első olyan alkalommal, amikor nem tartottuk be a szabályokat, amikor az volt, hogy na most, ha akar, akkor legyen, akkor lett is a nagyobbik kisfiunk, és utána a kicsit mindenképp, tehát hogy nem, a nagyobb is terveztük, de hogy akkor így nem a fogamzásgátlás volt a fókuszban, és akkor a kisebbikem születése után volt az, hogy na, minden a fogamzásgátlás a fókusz, és maga a vállalkozás történet, hogy ugye ez lett az utam, az onnan indult, mert akkor lett még erőteljesebben az életemben ez a kérdés, hogy oké, akkor most van két kisfiunk, és akkor most egy darabig biztosan nem szeretnénk harmadik babát, na most mi legyen, és onnan indult, hogy először volt ez a módszer, de úgy nem ismertem még föl, hogy hú, ez az, amit mindenkinek tudnia kéne, hanem nekem az ilyen alap volt, hogy mindez van, ezt alkalmazom, és kerestem eszközt, ami tudna segíteni fogamzásgátló eszközt, és rátaláltam így külföldön arra, hogy létezik beszéljünk, amit itthon szintén így elfelejtettünk, vagy egyáltalán nem ismerünk most jelen pillanatban, és akkor innen jött az egész vállalkozásnak az ötlete, hogy beszélgettem barátokkal, csomó mindenkivel, és elkezdtem vezetni a blogot, és
ami
a hormonmentes.hu, és rengeteg visszajelzést kaptam, hogy úristen, nekem is ez a problémám, úristen, van megoldás, és majd akkor váljunk ebbe bele, és innen indult el, hogy lett egy belső első körben, utána elképesztően sok kérdés jött, ugye egyébként két kisgyerek mellett csináltam, mert másfél éves volt a nagyobbik, és három hónapos a kicsi. Én éjszakai takoskodtam össze a weboldalamat, hogy nem volt rá tőke semmi, hogy így megbízunk vele valakit, hogy ezt megcsinálja. És hát így hónapok alatt így összerakoskodtam a dolgot, és akkor jöttek a kérdések így a termékekkel kapcsolatban, hogy meg azt fogják felhasználni, és közben minden infóra volt írva, és rájöttem, hogy ez azért van, mert annyira nem ismerjük a testünket, hogy fogalmunk sincs, hogy hol a mélyek, hová kell tenni, meg hogyan kell tenni, meg hogy mi fánterem igazából a hormonmentes fogamzásgátlás szószeren kívül, pedig mennyien vágynának arra, hogy legyen valamilyen megoldás, és akkor eljöttem arra, hogy na, hát itt a szakértőség lesz egy nagyon-nagyon fontos dolog, és el is végeztem egy angliai képzést, ahol orvosok tanítottak erre termékenységtudatoktató képzést, ami most egy ilyen újonnan alakuló dolog, egy ilyen menékülő dolog, és gyakorlatilag innen indult az, hogy utána így megküzdöttem a szélhámos szindrómával, hogy jaj, hogyan tegyem oda az arcomat, hogyan beszéljek valamiről, ami most így
nem vagyok legyen hiteles a témában.
Így van, hogyan legyek hiteles, és akkor szépen így haladgattam ezen az úton, jött a TEDx, az nagyon-nagyon sokat segített, a TEDx konferencián mondhattam beszédet, tudod, választottak, és akkor utána éreztem azt, hogy na jó, akkor ez azért már elég nagy dolog volt.
Jankának a TEDx videóját megtaláljátok majd a nőkazúton.hu blog bejegyzésénél is, hiszen ezt az adást ugye nem csak épül podcaston, Anchoron hallgathatjátok, még Google podcaston, hanem a nőkazúton oldalán is, és ott az adott blog bejegyzésén berakjuk majd ezt a TEDx adást is. Azt kérdezném még egy lezárásként, hogy a testtudatossággal kapcsolatban, hogyha egy valamit ajánlhatnál minket hallgató hölgyeknek, ami miatt fontos ez a téma, akkor mit mondanál, hogy lehetnek ők tudatosabbak a saját testükkel kapcsolatban, hogy mire figyeljenek?
Hát nyilván kezdjünk el egy kicsit befelé figyelni, a testünk elejére figyelni, tehát hogyha most konkrétan így a termékenységen keresztül közelítjük ezt meg, akkor azt, hogyha már elkezdjük figyelni, hogy hogyan változik ciklikusan a szervezetünk. Hogyha csak onnan indulunk, hogy jó, akkor van egy ilyen kis menstruációs naptárunk, és akkor elkezdjük megfigyelni, mikor érezzük magunkat este falósabbnak, mikor van az, hogy egy libidónk magasabban van, mikor van az, hogy mit tapasztalom, most nehezesebb vagyok, kevésbé, akkor már megdöbbentő összefüggésekre lehet rábukkanni. És hogyha valaki meg így elkezdi követni a termékenységtudatú módszert, így beépíteni az életébe, akkor pedig nem szoktam ilyen nagy ígéreteket tenni a tanfolyam előtt, hogy meg fog változni az életed, és majd minden más lesz, de folyamatosan ezeket a visszajelzéseket kapom, hogy úristen, miért nem mondtál ezt valaki két évvel ezelőtt.
Hány éves kortól érdemes egyébként ezt a tanfolyamot megcsinálni?
Hát mivel maga a tanfolyam egy elég tömény tudásanyag, ezért én inkább azt már felnőtteknek, például a felnőtt kortól szoktam ajánlani, de volt már abszolút olyan, aki anyukaként mondta azt, hogy akkor ő 15 éves lányával végezték el így egy.
Anita erre volt kíváncsi, hogy
ki volt.
Úgyhogy abszolút, abszolút lehet így anyalánya dologként is, mert
köszönjük szépen, örülünk, hogy itt voltál, és hallgatóknak üzenem, hogy nem sokára újra beszélgetünk Rakával, de akkor a szex lesz a témánk, úgyhogy iratkozzatok fel valamelyik helyen csatornánkra, és legközelebb is találkozzunk.
Sziasztok!
Sziasztok!